Testvéreim, fogadjuk alázattal és nyitott szívvel, füllel az Úr hozzánk szóló szavát. A Lukács írása szerinti evangélium 15. részének első két verséből, valamint a 20-tól 24-ig és a 28. vers második felétől a 32-ig terjedő versekből halljuk azt. A vámszedők és bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Még távol volt, mikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta fiának, szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rejá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarút a lábára, azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha sem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta nekem, néki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Drága testvéreim, ma este az Úr kegyelmesen szeretne úgy bemutatkozni, mint a legvalószínűtlenebben hangzik ez, mint a tékozló fiaknak a tékozló atya, aki önmaga eltékozolhatatlan. Semmi ellentmondás nincs ebben, mert Istenről minden, ami csak mondható, a maga ellentmondásosságában is érthető és világos lesz akkor, amikor az atyai ház belső öröm üzenetével töltött hangulatában, az atyai ház harmóniájában telnek a percek. Amikor a hazatalált tékozló ismét visszafogadva együtt újjonghat a zenészekkel és az ünneplő közösség minden egyes tagjával. És mindig érthetetlen marad a kívülállóknak, a kibic pozícióból Isten dolgaira minduntalan dühösen nézőknek, még akkor is, ha farizeusok vagy írástudók lennének: mi is történik itt? Ugye mindenki tudja, hogy a természet törvénye szerint az utódok általában valamiben, vagy sokszor nagyon is, máskor kevésbé hasonlítanak az elődökre. A két fiú bár látszólag ellentétes mindenben, mégis egyben közös az életük. Az, hogy eltékozolják az atya kincsét. A vagyonát tékozolja el a kisebbik, és a szeretetteljes kötődés kapcsolatát a nagyobbik. Szinte nem is lehet megvonni, hogy melyik a nagyobb, talán a második, mármint a nagyobbiknak a tékozlása sokkal szörnyűbb, sokkal nyomorúságosabb és nehezebben gyógyítható. De épp úgy kimegy felé is az atya, mint a kisebbik felé. Mindkét testvér hasonlít az atyára. Azaz az atya bizonyos jellemvonását olvashatjuk le, bármilyen furcsán hangzik, a fiúk viselkedéséből. Ez valahogy úgy, mint amikor öntenek egy öntvényt, és megöntik annak a gipszből, vagy később ugyanabból a sajátos öntvényporból, sokszor láttam ezt édesapámnál a műhelyben, megöntik a formát, a negatívumot, az tökéletesen ugyanaz, mint a későbbi öntvény, csak negatív formában, hiányában az. A bűnössé vált ember hiányában mutatja az atyát, hogy mi az, ami kellene legyen benne, és ami az atyában megvan. És amikor az atya, hát hogy ne tudta volna, hogy amikor ő lemond a vagyon kezelésének jogi lehetőségéről, halottnak nyilvánítva magát, a kisebbiknek kiadja rá az első részt, a nagyobbik is megkapja a magáit, hisz mindenem a tiéd, mondja később neki. Nagyon jól tudta, hogy mindegyik a maga módján tékozolni fog. Csak hogy ez a negatív irányú tékozlás, ez a teljes bomláshoz, teljes pusztuláshoz vezető út, különös módon negatíve az ő szeretetteljes, legbensőbb vonására hívja fel a figyelmet. Ezért tulajdonképpen soha nem lehet befejezni az evangélium hirdetését és továbbítását. Az örömhírnek az átvétele, vagy az átvételnek a csodálatos fontossága és szüksége, az ott marad. Mert a bűnös ember, amíg egy bűnös ember van, addig mindig kiállt a szabadító után. És a szabadító úgy jön el, hogy pozitíve betölti azt a hiányt, ami az ember életében ott van. Ez az új élet csodája. Éppen ezért mondtam, bármilyen furcsán, hiszem, hogy mégsem megbotránkoztatóan, bár még ezt is vállalom, hangzik, hogy az atya nagyon hasonlít a fiúkra. Vagy pontosabban a fiúk az atyára. Csak az ő tékozlása más előjelű. Az ő szeretetét tékozolja. Hát nem tékozol, amikor odaadja az egész vagyont. Az egyiknek egyharmadot, a másiknak kettőt. Nem tékozlás? Hát nem tékozlás, amikor elébe megy a lakott terület szélére, a falu szélére, a kisebbiknek, aki rongyokba jöve, elállatiasodva, lealjasodva, tönkrementve, embertelen kinézettel közeledik, de a falu éppen szolgálatos szemei észrevehetik, és mire már beérhetne a faluba, megkövezik, mert meggyalázta az atyát, és annak pedig kőhalál a vége. Elébe fut és megcsókolja, azonnal visszafogadja. És milyen különös, egy szót sem mond neki, hagyja, hogy elmondja az ő védekezésének, az ő visszaérkező őszinte bűnbánatának az elejét. De nem engedi, hogy béresi szolgálatra jelentkezzen. Hát nem tékozlás ez a helyzet? A szeretet tékozlása? Ilyet visszafogadni? Ilyen helyzetben, ilyen státusban? És ez történik a bűneset óta minden bűnössel, aki elé oda fut az atya, hogy az utolsó métereken hazasegítse, és visszaállítsa az ő igazi életeinek a méltóságába. Ezt akarja tenni a nagyobbikkal is. Végre lelepleződött az ő szívének belső lázadása, az ő sajátos, rejtett tékozlása, a gyűlölettől átitatott, az irigységtől átitatott, az önteltségtől átitatott lázadás. Hát persze, hogy szeretné megmenteni. Az atyai ház öröm kara, öröm kórusa nem nélkülözheti ezt a nagyobbikat sem. Mert az öröm az akkor teljes, ha túl lép önmagán. Az atya szeretetének ez a túl áradás, ez a túl csordulás, ez a mértéktelensége valóban tékozlás. Na de akár a természetben is maga Jézus hívja fel a figyelmünket arra, hogy az atya felhozza a maga napját az igazakra és a gonoszokra. Némelykor eljátszottam a gondolattal, bocsátassék meg, de mivel már megbántam, és most elébetek merem hozni. Ó, de sokszor elgondolkoztam azon, Uram, mikor szárazság volt, és jött az eső, milyen örömünk volt. De miért nem csináltad időközben úgy, hogy mondjuk a szeretet otthon 30 hektárára hullott volna eső, ott nincs szárazság, aztán a mellette levő 2-3 káromkodó szomszédéről meg nem hullott volna. Nem. Nem ez lett volna logikus? Hát már így is meg tudtad volna mutatni, hogy nem érdemes téged káromolni, inkább dicsőíteni. Mennyire, még ami őszintébb, legőszintébb megnyilatkozásunk is, mennyire érdektől fertőzöttek. Bizony, nagyon sokszor vagyunk hasonlóan, ha nem is ilyen naív kérésekben vagy elképzelésekben, de nem örülünk annak, hogy felhozza mindenkire az ő áldásnapját. A búzára is, meg a konkolyra is. És a legbuzgóbb és a legőszintébb és az igazságvágytól fűtött tanítványokat nem engedi, hogy kigyomlálja. Hogy együtt nőjenek, össze vannak gyökerezve. Kitépnék együtt a konkolyjal a búzát is, legalábbis óriási veszteség lenne. Majd az aratáskor. Vagy ott van az a csodálatos példázat Isten országáról, hogy az első fázisban a körháló összefog mindenféle halat, meg mindenféle vízi élőlényt még pontosabban. Aztán a halászok a parton külön választják a hitványokat, kivetik, a többi pedig piacra kerül, és hasznos tárgya, hasznos része lesz az életüknek. Ugyanígy eljönnek az angyalok, és majd eljön a külön választás pillanata, de addig együtt van a hálóban minden. Látjátok, én ezért soha nem tudok egyetlen egy közösségbe, egyetlen egy felekezetbe, egyetlen egy hitványabbnál hitványabb, vagy akár jobbnál jobb közösségbe sem megbotránkozni. Mert még most az a szakasz van, amikor együtt van a hálóba a hitvány és az értékes. Még nem jött el a külön választás pillanata, és még nem én rám vagy te rád bízta ezt az Úr. De a halászat pillanata az most van. És a magvető kimegy vetni. És mivel az akkori technológia szerint nem sorba vetnek, és nem gyomtalanítanak előtte és utána, hanem széles mozdulattal veti, szórja, és négyféle talajba fog hullani a mag. És a negyedik, azt terem 30, 60 vagy 100-szor annyit, vagy annyit, amennyit az Úr akar. A három másik teljesen fölöslegesen került a földbe, vagy az útfélre, látszólag. Bár az is igaz, hogy az atya bölcsessége szerint ő azt mondta, hogy a madarak nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, mégis eltartja őket a mennyei atya. Hát valamiből el kell tartsa, nem? Csodálatos összhang van itt, testvéreim. Semmi nem véletlen, semmi nincs eltolva, semmi nincs valamilyen úton, módon félre sikeredetten leírva. Vagy tényleg ott van az, hogy Jézus a példázatában a madarakról beszél, a mező virágairól, liliomjairól beszél. Milyen egyszerű képeket használ. Ha nem ő használná, azt mondaná az ember, hogy hát egy kicsit ez gicses is valóban. Olyan túl szép, olyan túl édes, olyan valahogyan. És akkor kitűnik az ilyen kijelentésből, hogy nem, valóban így történik. Amikor valaki visszakerül az atya örömébe, ott olyan egyszerű lesz minden. Ott olyan nyilvánvaló lesz, hogy csak öröm lesz, és semmi más. Ez kívülről, ami jól-rosszul posztmodernnek nevezett korunkban elviselhetetlen. Nincs feszültség. Olyan értelemben, hogy valami fűtött ellenségeskedés. Konfliktus. Konfliktus megoldás. Külön bizottság erre nézve, 5-6-15. Egyszerűen csak öröm van, harmónia van, ének van és tánc van. Mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ilyen egyszerű. Az atya az ő csodálatos közösségébe emelni kívánja mindazokat, akiket fiává szeret és kíván fogadni. Éppen ezért az ő szeretete odáig megy, hogy a megsemmisülésig tud szeretni. Amikor odaadja az ő teljes vagyonát, és hagyja, hogy mindkét fia rosszul kezelje azt, tulajdonképpen a halálig elmenő szeretetet gyakorolja, a végletesig elmenően, a legvégső pontig elmenően. Nincs ez emberi értelem, mit kezdjen vele. Érthetetlen és ellentmondásosnak tűnik. Ha csak nem, megismétlem, az atyai ház harmóniájából nézem, hogy mi is történt itt. Testvéreim, az atyát nem kényszeríti a mi bűnünk döntése sem. Nem kényszeríti arra, hogy elítéljen bennünket, sokkal inkább az ő saját szeretete, teljessége indítja őt minden elesett, minden megkötözött, minden tékozló fia és leánya felé. Mi lehet, hogy sokszor megkötöznénk a kezét, és előírnánk neki. Mi valóban úgy viselkednénk, mint ahogy egy kicsit a dolgokat konyító farizeusok és írástudók. Az Isten és a népe közti viszonyból ők annyit tudnak, hogy vannak igazak és vannak bűnösök. Természetesen, érdekes módon ezt az ember mindig így szokta minősíteni, ő mindig az igazak közé tartozik, és rajta kívül még lehetnek bűnösök is. Ő meg kellene meneküljön, ő bizonyos értelemben úgy él, hogy megfeleljen, de a környezetében levők azok mind-mind a vámszedők és bűnösök kategóriájába tartoznak. Ez a csendes lázadás, visszafojtott lázadás, amivel ők megítélik Jézust, és ezért jön a példázata Jézusnak, ez a példázat sora, hogy leleplezze őket, akkor robban, akkor válik elviselhetetlenné számukra, amikor a mennyei atya képében a visszafogadó atya megmutatkozik az ő igazi teljességében, az ő igazi szeretetének gazdagságában. Azaz, őt nem lehet ráerőltetni ismétlen arra, hogy kényszerű döntéssel elítélje akár a kisebbiket, vagy akár a nagyobbikat. Egy idő után már nem is tudunk, hogy olvassuk ezt a történetet, nem is tudunk úgy drukkolni igazán, a kicsi úgy révbe jutott, úgy megkapta a helyét, de hogy elkezdünk aggódni a nagyobbikért, és joggal. Mert ő nagyon egyre inkább távolodik az atyai háztól, lélekben. Ott van a bejáratnál, mindent hall, mindent lát, az ismerete is pontos a valós helyzetről. Még a béresje is, az atya egyik szolgálója is bemutatja, pontosan leírja a helyzetet, hogy mi történt, de ő nem képes, és nem is akar képessé válni erre ráhangolódni, ebbe a közösségbe részt kérni. És mégse végződik ez a történet egyfajta szomorkás, vagy éppenséggel a kedvünket fegő módon, hanem érezzük, hogy ez a hirtelen megszakadt tudósítás valahol folytatódik. Valahol épp bennem mednet folytatódik. Mert nem áll le a történés azzal, hogy a nagyobbik fiú meg kint marad. Az utolsó, amit idéz Jézus, azaz az atya szájába, hogy vigadnod és örülnöd kellene. Hogy a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Bizony nagyon jó lenne így vigadni és örülni. Érezzük, hogy ez a következő és az egyetlen hiteles életszakasza a mi életünknek. Elég volt már az önsajnálatból, elég volt már a különböző útvesztőkből, elég volt már a kemény, bűriző munkából, elég volt már mindabból, ami minden esetben csak a kudarc élményünket mélyítette. Elég volt már ettől a harmóniamentes állapotból, legyen már vége. És a történet ezt a véget is, ezt a boldog véget is elénk tárja. Mert a tékozló fiú hazatér és visszakerül az atyai ház öröm közösségébe. Miatta van ez az öröm közösség most különösen is. Itt lenne a megoldás, és itt van a következő lépés, hogy a kisebbik fiúnak az útjára térjen a nagyobbik. De csak akkor tudja, ha eltékozolja, nyilvánvalóan beismeri, hogy eltékozolta az atyai vagyon ráeső részét. Ha észreveszi, hogy az atyai ház is számára a disznók vájúja lett, ahol nem tud tovább rejtőzködni, nem tud mindenféle pótlékkal úgy tenni, mintha rendben lenne az élete, nem tud elmenekülni önmaga elől, saját helyzete elől, és az atya szeretete elől, az atya elébe megy. A minden ellenállását, minden gonoszságát, minden gyűlöletét ez lefegyverzi. Ez a szeretet. Ezért ez a történet a szeretettel folytatódhat csak tovább. Azaz maga is át kell élje a szabadulás csodáját. Ő nem csak fáradt, aki késő este jön a munkából haza, és ingerült, és feltépett idegrendszere nem bírja már a nagy feszültséget, a stresszet. Lehet, hogy ő önmagát így kategorizálja, így próbálja megnyugtatni, hogy csak ennyi történt. És nincs idegen most arra, hogy ráhangolódjak az örömre, pedig valójában belsejében erre az örömre vágyik. Ezért hajt. Ezért próbálja az atyától átörökölt kétharmadot szaporítani, gazdagítani, hogy majd aztán ilyen boldog élete lehessen, ilyen teljes élete lehessen. Most rájöhetne arra, hogy nincs ilyen, mert az atya szeretetével találkozik. És az atya szeretete mindig azt leplezi le, hogy a bűnös ember halálán van, a bűn halálában, a lélek halálában. Fel kell támadnia. Nem elég meggyógyulgatnia itt-ott egy kicsit. Nem elég egy picit valamit segíteni a helyzeten. Itt ott egy kis meszelés, itt ott egy kis kenyükbe sárral, aztán majd csak lesz valahogy. Meg kell elevenedni, hogy az atya házába az öröm legyen a része. Ennél alább nem adja az atya szeretete. Az atya azért szeret ilyen tékozló erővel és hatalommal és hatalmas lendülettel, hogy ő felismerje, tényleg mélyen van. Mert csak méltatlankodni tud, csak szeretetlenül gondol az atyára, és visszautasítóan a megtisztult testvérére. Ő egy megtisztult testvért kapott, örülhetne neki, mondja is az atya, örülnök kellene, de nem képes rá, mert önmaga felett se tud örülni, mert nem érzi a boldogságot, hogy az atya házában milyen csodálatos a légkör. Igen, testvérem, ezt meg kell tanulni, enélkül nem lehet ezt a mostani közösséget berekeszteni, hogy az örömöt, amelyet az atya okoz, ami atyai házban való boldogságunkat csak belülről lehet élvezni. Gyerekkoromban olvastam egy kedves történetet, ott a környékünkön történik meg, akkor hatalmas telek voltak. Egy ilyen nagyon kemény, másfél-két méteres hó borította az egész vidéket. Fagy van, hideg van, és egyik faluból a másikba valamiért átmenő atyafiról, már nem emlékszem a részletekre, de nem is lényeges, hanem az, hogy távolról lát egy apró kis világosságot, rásötétedik, eltéved, és eljut egy kicsi kis kunyhóig, egy szegényes házikóig, ahol bent ezzel együtt ropog a tűz. Fény van és tűz van. Apró kis mécsláng adja a szerény fényt, és elég vizes fa sistereg a tűzön, de azért valamit mégis melegít. Az illető elmondta később, hogy ő már akkor megállhatott volna, és bemehetett volna, és megmelegedhetett volna, De ő akkor azt hitte, hogy ez az egész csak egy ilyen, valamilyen ilyen delíriumos látomás, a hidegnek, a fagynak a következménye. Ezért legyintett, majd megtalálták egy fél óra múlva valakik arrébb egy pár száz méterrel, meg volt fagyva. Lábai mindkettő lefagyott, egész térdig kellett amputálni azokat. Utólag elmondta, hogy milyen kár, hogy nem ment be akkor oda a házba. Milyen kár, hogy azt hitte, hogy a valóság az egy látomás. Mert a valóságnál is, vagy a látomásnál is keményebb lett a valóság. Mindkét lábával fizetett ezért a kétségért, ezért a hitetlenségért. Mert elveszítette a lehetőséget. Az Isten kegyelme épp abban mutatkozik meg, hogy kinek-kinek a megfelelő időben kínálja ezt a tékozló mennyiségű szeretetét, amivel az óember a maga bűnös, gonosz, kicsinyes, elesett állapotában meghalhat, hogy feltámassza az Úr. Az Atya pontosan fogalmazott, az én fiam meghalt és feltámadott. Az Atya sajátossága marad, hatalmas teremtő ereje, hogy ő fel tudja támasztani azokat, akik meghaltak, de aki még nem halt meg, vagy nem akarja érzékelni, hogy lelki halál állapotában vitte őt az ő bűne, az egészen biztos, hogy nem tud feltámadni. Az nem tud bekerülni az atyai ház örömébe, közösségébe. Éppen ezért, testvéreim, jó hallani azt, hogy a két tékozló közül a második, a nagyobbik, a nem láthatóan, a rejtetten tékozló is esélyt kap arra, hogy halottnak nyilvánítsa ő is magát. Mert az Atya meg tudta eleveníteni, és vissza tudja állítani az ő szeretetének közösségébe. És nem véletlenül olvastuk fel egy kivételével minden este az első két verset. Valóban Jézushoz, akik mindnyájan igyekeznek, hogy hallgassák őt, azokkal valami probléma van. Jézust nem képes hallgatni, és Jézus beszédén örülni csak az, aki tudja, hogy önmagában elveszett. Aki tudja, hogy valójában ott van a vájónál, ott van a lehetetlenség közvetlen közelében, nincs tovább. Ezek a bűnösök az utolsó esélyt kapják. Amikor odahaza a szeretett otthonunk felől érdeklődnek, minden nap van 2-3 érdeklődő, vagy annak a rokonsága, baráti köre, aki szeretne bejönni, és kérdezik, hogy mégis mit tud ez az otthon? Miben kínálja a szolgálatét? Hát mondtam, el szoktam mindig mondani, ha én veszem fel a kagylót, vagy én állok szóba az érkezőkkel, hogy ez az otthon egyet kíván. Az utolsó éveit, vagy hónapjait, vagy akár csak napjait élő számára megpróbál otthon lenni, szeretett otthon. Ennek nagyon kicsi az esélye, ne álmodozzunk, mert nem angyalok, sem a gondozottak, sem a gondozók. De az angyalok szeretett otthonáról nem igen olvastam, lehet, hogy van, de vagy ti olvastatok, én úgy tudom, hogy az bizonyos sajátos hiányhelyzetűek számára létesül, vagy az öregség a hiány, vagy a betegség, vagy valami sajátos megkötöttség. Éppen ezért az ő helyzetükben ez egy olyan, mint amikor az utazási irodák kiírják, hogy itt most az utolsó esélyen lehet utazni ide vagy oda, egész alacsony áron, de ugyanazt kapva, mint az, aki időben megvásárolta a teljes jegyet. Ezt, ha jól tudom, lehet rosszul fogom ejteni, valamilyen last minute-nek szokták mondani. Ez egy ilyen utolsó esély, lehetőség arra, hogy boldog legyen a vég, volt, amilyen volt az eddigi élet. Nagyon ritkán szoktak erre aztán pozitívan válaszolni, és legtöbben nem is értik, hogy miről van szó. Ha van idő, én elolvasom a tékozló fiú történetét, vagy röviden utalok rá, pontosan azért, mert itt a last minute esélye, az utolsó esély kapja egyik is, a másik is. Mert az atya szeretete rájuk megy, elégük megy, és kínálja a visszatérés utolsó lehetőségét. De nem lehet végül is elfogadni, csak úgy, hogyha az ember azt mondja, hogy ez esély, de utolsó. Ha nem így hallgatom az igét, az engemet megérintő és feltámasztani akaró szeretet teljességét igénybe véve és elfogadva, akkor valószínűleg valahol elakadok. Akkor nem kívánok ebbe a közösségbe bekerülni. Akkor egészen bizonyos, hogy vagy túlzottan soknak tartom az illető összeget, a fenntartási költséget, vagy nem fog tetszeni a szobatárs, vagy nem fog tetszeni a gondozó, mert túlműveletlen, vagy túlművelt, túl erősen fogja meg, és úgy emeli meg, vagy túl lágyan nem tudja igazán felrántani egy egyetlen szakszerű mozdulata. Mindig lesz valami kifogás, ami miatt nem jó az öreg otthon, nem kell. Nem kell az atyai ház öröme, mert nem olyan, amilyennek én képzelem el. Az atyai házba az kerül, aki elfogadja azt, hogy utolsó esélyes, még az atyai ház talán tud valamilyen életteret kínálni, aztán, hogy abból nem béresi élet lesz, hanem fiúi, örökösi élet, az már csak a ráadás. De a tékozó fiú béresként akar hazatérni, fiú lesz belőle, örökös lesz belőle, visszafogadott, adottál gyermek, teljes jogú örökös. A szeretet nem tud kevesebbet kínálni. És a szeretet tékozlása, hogy az atya gyakorolja, nem is akar kevesebbet adni. Nem írhatom elő, hogy milyen legyen az ő szeretete. És főleg nem írhatom elő, hogy kifelé forduljon ez a szeretet, és kifelé ne forduljon ez a szeretet. Hogy hol álljon meg, hogy meddig menjen el. Az atya éppességgel elmehetett volna a disznókvályójáig is, de nem volt szükség rá, mert a szeretet, a szívbeli szeretet kötelék ott volt, tehát az működött. De amikor életmentésről volt szó, akkor elébe fut, és az utolsó métereket már együtt teszik meg a tékozó fiú az atyai csókkal a szívén, a homlokán, az életén. A visszafogadás csókjával. De nem írhatja elő még a nagyobbik se, hogy meddig terjedjen az atya szívének csodálatos kiterjedése, lángolása, lobbanása. Hogy álljon meg ugyan, és ne fogadja vissza az ilyet. Egy közösségnek mindig annyi az értéke, amennyiben tudja fogadni a legelesettebbeket is. Amennyiben általában, és ez ilyen szempontból az Anyaszent Egyház mindig egy nagyon vegyes, egy nagyon, hát hogy így mondjam, tarka társaság, amelyben van ilyen is, van olyan is, de egy közös bennük az, hogy mindegyiket visszafogadta az atya. A legnagyobb mélységből jöttek. Ez annyira igaz, hogy a Jelenések könyvében, amikor feltevődik a kérdés, hogy kik ezek, akik ott állnak a trónus előtt, akkor azt mondja rá a válaszként, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Isten országának örvendező közösség ettől lesz még nagyobb öröm, hogy olyanokat fogad be, olyanok kerülnek be, akik teljesen méltatlanok, soha nem jutnának be önerőből, se ügyeskedéssel, se semmi más valamilyen úton, módon, tehát kegyelemből jutnak oda, és kegyelemből maradnak is ott. A kegyelem az azt jelenti az ő esetükben is, hogy nem csak önmagukra nézve, hanem minden társukra nézve, tudják, hogy ez a közös vonás bennünk. Az atya tékozlása a közös vonás bennünk. már nem a mi tékozlásunk az Atya felé, hanem az Atya szeretett tékozlás, amely visszafogad még engem is, visszafogadott téged is. Ezért nem lehet abba hagyni, ezért nincs vége az evangélium hirdetésének, mert ez egy elindult folyamat, ez egy csodálatos, hatalmas láncreakció, aminek mindig lesz egy következő lánceme. Ez soha nem állhat le az időt végezetéig. És óriási, csodálatos az, hogy te meg én részt kapunk benne. Mi már belülről hallhatjuk az atyai ház csodáját. De soha ne feledjük, volt, amikor mi is kint voltunk. Egészen kint, nagyon távol, nagyon elesetten, nagyon nyomorultul. Éppen ezért különös ajándék az, amikor az oda hazai iszákos mentők egyik-másik tíznapos, kéthetes alkalmára meghívnak, hogy én is ott tébláboljak a szaktudással és hittel rendelkező testvérek mellett. Mindig a legkisebbnek érzem magam, de testvérem, azért csodálatos az ottani a közösségemet, oda csak az jön, aki valamilyen úton, módon szeretne szabadulni. Aki tudja, hogy itt az utolsó esély, játsza meg, vagy játsza el. Egy kicsit ilyen értelemben az atyai háznak a lelkülete és a hangulata lengi át ezeket az alkalmakat. Mert valahol mindig mindenki öntetszelgő módon, vagy legalábbis majdnem mindenki elmondja, hogy ő hogy is került oda. Meg is kérdezik őket. Van, aki egy kicsit viccesebben, előttem van az az Attila nevű testvérem, aki akkor megkérdezték, hogy mit keres ott, miért van ott, akkor azt mondta, hogy hát ő tényleg nem tudja, hogy került ide, ma egyébként áldott munkás ennek a szolgálatnak, de akkor így indult. Ön székely csavaros eszével azt mondta, hogy hát ő nem tudja, hogy került ide, ha csak nem úgy, hogy ő egy vitaminkúrát vett be. Megállt a levegő. Hogy vitaminkúrát? Hát azt mondja, B-vitaminokat írtak elő, és akkor ugye B1, B2, B6, B12 végig csinálta a vitaminkúrát. És most itt van. Döbbenetes volt a helyzet, mert éreztük, hogy lényegében azért van ott, mert akár ha szó szerinti B-vitaminkúrát vagy alkoholkúrát miatt van ott, de ott van, és most az a lényeg, hogy őt az atya ott is akarja tartani az ő közelségébe. Hogy ő viccesen látja eddigi helyzetét, vagy nem, de el kellett odáig jusson, hogy elmondja, hogy hát ennek a B-vitamin kúrának azért volt olyan eredménye, hogy nem ismertem meg a gyermekemet, meg a gyermekemnek az uzsonájára azt az egy-két lejt, amit adtam, azt mikor kiment, akkor kilogtam a zsebéből, és megiszogattam, és ez ment hónap meg évszámra, szóval azért az a B-vitamin nem olyan ártatlan B-vitamin kúra volt. De el kellett odáig jusson, és eljutott kegyelemből, hogy látta, hogy lehet viccesen, lehet nagyon komolyan, a helyzet aggasztó. Az utolsó esély lehetőségét játssza el, ha ő továbbra is csak egy ilyen egyszerű B-vitamin kúrába gondolkozik. És nyugodtan hazamegy és folytatja a kúrát. Vagy életben marad, mert beismeri, hogy nem lehet tovább játszani se önmagával, se az Istennel, és akkor megmenekül. Az utolsó esély jogán megszólította őt és szabadította őt az út, vagy továbbra is még egy ideig eljópofáskodik, és utána jön a teljes pusztulás. Testvéreim, ha igyekszem Jézushoz, mint ahogy a vámszedők és a bűnösök, akkor az Atya szeretetének ez a tékozló árja úgy talál meg, hogy egyszer csak azt érzem, hogy együtt kell örvendenem azon is, hogy én itt vagyok, meg azon is, hogy te itt vagy, meg a következő testvér is érkezik. Ha viszont a bűnösök magához fogadó és Jézusban megbotránkozókkal együtt egy követ fújok, akkor csak az marad, hogy nem értem, mi történik. Nem kívánom a szabadulást. Nem látom át azt, hogy mi is az örömhír. Látok templomot, de nem látom benne Isten népét. Látok gyülekezetet, népeset, de nem látom Isten gyermekeinek az örvendező közösségét. Gondolkozok századokba, de nem gondolkozok az örökké valóságba. Gondolkozok egy-két napra, hogy a megélhetőségem hogy lesz meg, de nem gondolok az örökké valóságomra. Az Atya szeretete mindenre tökéletesen gondol, és szeretné, ha együtt tudnánk örvendezni vele. A tékozló atya fiaira hasonlít, csak éppenséggel az ő javukra tékozol, és ez a mi egyetlen esélyünk a továbbiakban is. Amen.